Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Örülök, hogy itt lehetek a testvérek között, és hálás vagyok, hogy a testvérek is itt vannak a gyülekezetben, és vágyják Istenünknek az igéjét továbbiakban is. A hónap első vasárnapján szoktuk az úrvacsorai alkalmat tartani, és két hónappal ezelőtt elindítottunk egy ilyen lehetőséget, hogy az Úr Jézusnak a kereszten való szavait fogjuk felolvasni. Most a harmadik ilyen szava vagy mondata következik majd. Kérném, hogy így keressük meg János evangéliumából a 19. fejezetet, és a 19. fejezet 25. versétől. Olvassuk majd az igét a 27. versig. Tehát János evangélium a 19. fejezet, kérném, hogy állva hallgassuk meg ezeket az igéket Istenünk és igéje iránti tiszteletről. János evangélium a 19. fejezet és a 25. verstől így hangzik az ige. Jézus keresztjénél ott állt anyja és anyjának nővére, Mária, Klópás felesége, valamint a Magdalai Mária. Amikor Jézus meglátta, hogy ott áll anyja és az a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához, asszony, íme a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz, íme a te anyád. És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük azt, hogy a te kereszten levő szavaid, azok olyan testamentumok, olyan hagyatékok, amelyek örökérvényűek, amelyek nem sztorizgatások, amelyek nem valami adomák elmondása, valami nagyon szép kis történetek, vagy valamilyen szép emlékek felidézése, hanem olyan örökkévaló szavak és mondatok, amelyek nem csak ott Máriának és Jánosnak, hanem mindannyiunknak üzennek. Urunk, kérünk, hogy nyisd meg számunkra, hogy mi a te üzeneted. Imádkozunk azért, hogy a te üzeneted élő és ható legyen bennünk, és olyanok legyünk, mint akik valóban ezt az üzenetet meg akarják cselekedni. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Az Úr Jézus Krisztus a kereszten először azt mondja, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Aztán azt mondja, hogy bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban, és most jön a harmadik. Azt mondja, asszony, íme a te fiad, és íme a te anyád, odafordulva a tanítványhoz. Testvéreim, az Úr Jézus Krisztus először azt látjuk, hogy még az ellenségeihez fordul, utána azt látjuk, hogy a bűnösökhöz fordul konkrétan, és azt látjuk, hogy a szeretteihez is odafordul. Mária ott áll a keresztnél. Volt itt két nappal ezelőtt arról szó, amikor Révész József testvérünk tartott egy előadást a zenéről, hogy vannak ilyen halotti siratók. És azt látjuk, hogy ezek a halotti siratók, ezek arra valók, hogy úgymond énekbe mondja el azt a fájdalmát, az ő kesergését a halottja fölött az a személy, és így könnyítsen az ő lelkén, és ezek a halotti siratók erre valók. Hát én nem látom, hogy itt az Úr Jézusnak az édesanyja ilyen nagy siratót énekelt volna. Persze azt se tudom, mert úgy emlékszem, hogy az ige azt írja, hogy Mária, az édesanyja, nem volt azok között, akik mentek megkenni az Úr Jézus Krisztust. Nem volt azok között. Ő tudhatott valamit, vagy talán reménykedhetett valamiben, hogy nem olyan halál ez, még akkor is, hogyha szenved az Úr Jézus, és tőr járja át a szívét, talán akkor járhatta át leginkább, amikor a dárda az Úr Jézusét, de De azt látjuk, hogy Mária úgy állott a keresztnél, mint egy bizonyság, vagy egy olyas valaki, aki tudja, hogy ott van a helye, tudja, hogy nem tehet igazándiból semmit, de mégis tudja azt, hogy ami itt történik, annak a hatása az ő életét is meg fogja változtatni. És testvéreim, akkor, amikor ott van a keresztnél, akkor azt olvassuk, hogy vannak ott még mellette néhányan. A mi életünkben jó az, amikor ott tudunk lenni olyan emberek mellett, akik fájdalmon mennek keresztül. Fájdalmakon, olyan fájdalmakon sokszor, amikor tehetetlenség van bennük, és nem tehetnek azért, hogy ez elmúljon, hogy ez változzon, hogy ez valahogy megmódosuljon. Hasonló helyzetben voltam én is. Bár ott az édesanyám haldoklott, és én 6 órával előtte még ott tudtam lenni, és nem tudtam, hogy tudtam sok mindent mondani neki, de nem tudtam, hogy mi az, ami leginkább segíteni őt abban, hogy az ő haldoklása az még inkább az Istenre hagyatkozás legyen, és én is elkezdtem azokat a bizonyságokat mondani, amiben használta az anyukámat, én felém az Isten. És megköszöntem nagyon sok mindent, emlékszek rá, hogy szakmunkás iskolába jártam, és aránylag jó tanulónak számítottam, abban az osztályban, és anyukám nézte, hogy hát azért csak jó lenne ezután még tovább tanulni, és legalább leérettségizni, és talált egy ilyen, épp az öcsém akkor kezdett tovább tanulni középiskolában, és talált egy úgymond dolgozó gimnáziumának induló valamit nappali szakon. Ez 91-ben volt, amikor szerették volna a diákokat minél tovább az iskolapadba tudni, hogy ne kerüljenek ki a munkaerőpiacra, mert 90, 91, 92 körül azért elég erős munkanélküliség ütötte fel a fejét, és nagyon sok százer munkahely megszűnt, és nagyon sok ember kikerült az utcára, és hoztak létre egy ilyen iskola típust, hogy akik már elvégezték a szakmunkás képzőt, azoknak egy 2 év nappali tagozatos érettségizési lehetőség, vagy érettségre való felkészítés. Gyöngyösön volt ez, és én ott kollégista lettem, és emlékszem, hogy anyukám talált erre, én nem is gondolkoztam ilyenen, majd jön az élet, és akkor én beleugrok, de anyukám talált erre, és fölhívta a figyelmem, és ott emlékszem rá, hogy ott a halálos ágyán is ehhez és ehhez hasonlókat, meg értelemszerűen, hogy nevelt bennünket, és énekeltetett minket, ahogy mi is próbáljuk a gyermekeinket több-kevesebb sikerrel, és volt egy ilyen ének, hogy azért ismételem Isten szeretett, mert megmentett, és én mindig így mondtam, hogy azért is ismételem. És anyukám mondta, hogy nem azért is ismételem, hanem azért ismételem, de én azért csak makacsoltam magam, hogy azért is ismételem, és hát anyukám nagyon sok ilyen történetet elmondott, és hát nem ez az ige hirdetésnek a célja, csak hogy ezeket csupán felelevenítsük, de hogyha elgondolkodunk azon, hogy ki nekünk az édesanyánk, és többször hallottam már ige hirdetést erről az ige szakaszról anyák napján fölolvasni. Anyák napján. Kicsoda nekem az édesanyám, a szülőm, aki tudom, és hogyha itt voltunk mindannyian a bizonyságtételeket hallgatva, sok esetben más szempontból viszonyulunk a feleségemmel a gyerekneveléshez, és beszélgettünk róla, hogy nekünk erről nagyon sokat kellene egyeztetnünk, mert hát egy anyai szív máshogy viszonyul, úgy látom apukák néha, hogy kicsit mosolyognak most, egy anyai szív máshogy viszonyul a gyermekhez. És azt látjuk, testvéreim, hogy lehet nagyon rosszul viszonyulni a gyermekhez. A múlt héten felolvasott ige szakaszban volt egy fél mondat megemlítve, hogy az egy másik téma, hogy Izsák meg Rebeka hogyan szerethették, vagy milyen családi kapcsolatuk volt, és döbbenetes az, testvéreim, a Bibliából azt látjuk, hogy nem tökéletes családok vannak. Ábrahám és Sára. Ugye elgondolkodtam rajta, hogy miért kellett Sárának azelőtt meghalni, mielőtt Rebeka a családhoz érkezett volna. Hát ez egy nagyon döbbenetes megállapítás. Nem biztos, hogy jó hatása lett volna Sára Rebekára, Rebeka Sárára. Miért vette ki onnan az Isten Sárát? Vajon ilyen anyák, vagy ilyen apák vagyunk-e, hogy jobb lesz, hogyha a leendő menyünket, vagy a vejünket talán nem is ismerjük, mert lehet, hogy nem a hasznára fognánk válni. Úgy feltehetjük magunknak a kérdést, hogy milyen szülők vagyunk. Olyan, hogyha érkezik majd valaki a családunkba, akkor őre milyen hatással leszünk, az Isten felé tereljük őket, vagy pedig eltaszítjuk őket az Istentől, és az Isten inkább majd talál valami olyan lehetőséget, hogy nehogy valami kárát okozzuk, de ennek ellenére azért azt látjuk, hogy nem volt ideális Izsák és Rebeka kapcsolata sem, mert azt látjuk, hogy Izsák Ézsaut szerette inkább jobban, mert ízlett neki a vathús, és ezt el tudta Ézsau látni. Rebeka viszont inkább Jákobot szerette jobban, talán azért is, mert ő kapott egy ígéretet, hogy a nagyobb fog a kisebbnek szolgálni, hogy ezt megosztotta Izsákkal, vagy nem. Ugye itt megint a felelősség, itt megint a kapcsolódás egymáshoz, mi az, amit megosztok az én társamnak, mint ahogy egyesek feltételezik, hogy amikor elhangzott az édenkertben az a mondás, hogy csak arról a fáról ne egyél, mert akkor meghalsz, akkor olyan, minthogyha még csak Ádám lett volna meg. Még akkor Éva talán nem volt meg. Aztán, hogy hogyan adta ezt át Ádám, vagy egyáltalán átadta-e, hát ezt mi már most nem nagyon tudjuk, az viszont, hogyha át is adta, akkor se vette talán túlságosan komolyan Éva, vagy legalábbis, ha nagyon komolyan is vette, még komolyabban vette a kígyót, még Istentől is, és a férjétől is komolyabban, és itt derülnek ki a családi kapcsolatokban, hogy állunk. Azt nem akarom mondani, mert ugye tudjuk, hogy itt már valószínű elképzelhető, hogy itt már József a nevelőapa, Jézusnak a nevelőapja nem él, de azt olvassuk egy másik ige helyen, hogy azért voltak Jézusnak testvérei, Márk evangélium 6. fejezete megjegyzi, amikor visszatér Jézus Názáretbe, akkor Jézus elment onnan a hazájába, ment, és követték a tanítványai. Amikor aztán eljött a szombat, tanítani kezdett a zsinagógában, sokan hallgatták, és álmélkodva így szóltak, honnan kapta ezeket? Miféle bölcsesség az, amely neki adatott, és hogyan lehet, hogy ilyen csodák történnek általa? Vajon nem az ácsmester ő, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon testvére? Nem itt élnek-e közöttünk húgai is? És megbotránkoztak benne. Jézusnak testvérei sorolja itt az ige. Itt pedig azt olvassuk, hogy az Úr Jézus Krisztus nem a testvéreire bízza az édesanyját, hanem Jánosra. Feltételezések szerint ugye azt olvassuk, hogy Jézus keresztényén ott állt anyjai és anyjának nővére. Anyának nővére valószínű, vagy elképzelhető, hogy az a Salomé volt, aki Jánosnak és Jakabnak az édes anyja, és János és Jakab tulajdonképpen Jézusnak az unoka testvére volt, és tulajdonképpen az unoka öccsére bízta az édesanyját, de itt elsősorban én úgy gondolom, hogy nem egy aránylag közeli vérségi rokont keresett Jézus az ő édesanyjának, hanem olyas valakit, aki testvérévé tud válni. Egymásnak adatott. A hagyomány szerint egyébként még 17 évet Jánosnál élt Mária, és utána halt meg. Ezt mi már nem tudjuk olyan jól kideríteni, hogy valóban így volt-e. Egy valami azonban biztos, Jézus, amikor mondott valamit Máriának, azért Mária azt örömmel a szívében forgatta. És azt látjuk, hogy Jézus és Mária kapcsolata nem volt olyan idillikus mindig, legalábbis nem úgy tűnik. Emlékszek rá, hogy egyik testvérnő, akivel beszélgettem erről, azt mondta, hogy hát de hogy mondhatott a saját édesanyjának ilyet, hogy asszony, mi közöm hozzád a kánai menyegzőnél, hogy asszony, nem jött még el az én órám. Miért azt mondja, hogy asszony, íme a te fiad? Miért nem azt mondja, hogy drága jó édesanyám, íme a te fiad? Testvéreim, az Úr Jézus Krisztusnak a vérségi kapcsolatok, azt látjuk, hogy bár olyan szempontból fontosak, hogy tudta, hogy mi a kötelezettsége elsőszülött gyermekként, és tudta, hogy Máriáról való gondviselést neki kell a későbbiekben megoldania, viszont azt is tudta, hogy a vérségi kapcsolatok nem a legfontosabb dolgok. Amikor készültem az ige hirdetésre, olvastam egy olyan megkökkentő dolgot, hogy egy finn teológus nagyon szerette a magyarokat, mert egy ős hazából származunk, finn-ugor elmélet. Hogyha belegondolunk, kik azok, akik szeretik a magyarokat? Hát nem sok népet tudunk ilyet felsorolni, talán azt mondhatjuk, hogy a finneknek van valami köze, meg az észteknek hozzánk, meg talán ugye a sorsunkból kifolyólag a lengyelek. Ők azok, akik úgy olyan jó lelkülettel vannak, és nagyon érdekes ezt testvéreim, mert én is, amikor külföldön voltam Angliában, akkor valahogy olyan vonzalom volt a lengyelek és mi közöttük. És nem tudom, hogy miért. Hogy ezt belénk kódolják az iskolákba, vagy így beszélünk róluk. És lehet, hogy vannak olyan népek, akik meg talán nem biztos, hogy olyan közel állnak hozzánk. Hát ilyeneket most nem akarok felsorolni, de lehet, hogy amikor hallunk egy-egy ilyen népcsoportról, akkor úgy összeszorul a szívünk, és azt mondjuk, hogy Urunk, kegyelmez nekik, hogy ők meg tudjanak nekünk kegyelmezni majd a továbbiakban, de valahogy a vérségi kapcsolatok, amikor kiderül, vagy Lábánnak, amikor kiderül, hogy Jákob ugye az ő rokona, akkor Lábán is mindjárt úgy máshogy viszonyul ehhez a Jákobhoz. Aztán utána persze őt is elég jó kihasználja, mármint Jákobot, de azért mégiscsak befogadja, mégiscsak egy hónapig eteti, mert rokona, mert valami fűzi hozzá. És azt látjuk, testvéreim, hogy az Úr Jézus Krisztus azt mondja, hogy a lelki rokonság ettől magasabb rendű. És akkor, amikor az Úr Jézus Krisztus az ő gyermekét, az ő édesanyját gyermekként Jánosra bízza, akkor azért teszi, mert tudja, hogy ott van legjobb helyen az ő lelke. Az ő lelke. És testvéreim, döbbenetes dolog az, hogy szülőként, és most szándékosan nem anyát mondok, hanem szülőként, nagyon sok szülő azt gondolja, hogy a gyermeke 12, 13, 14 éves korban, talán a diszkóban, vagy a ki tudja, hogy milyen helyen, jobb helyen van, mint ha a templomba lenne. Mint hogyha az Isten lába körül lenne, mert ott félrevezetik, meg beszektásítsák, meg nem tudom, mit csinálnak, hadd menjen ő is oda, mert azt talán azt a helyet ismeri, és bár nem a legtökéletesebb hely, de még mindig jobb, mint talán olyan helyen, ahol az ő lelkével foglalkoznak. És testvéreim, azt látjuk, hogy nagyon sokszor az a jó szándék, ami ott van az emberekbe, az, hogyha bűnös természettel van megmétejezve, akkor azt látjuk, hogy az a jó szándék, hogyha fölerősödik, akkor az még nagyobb bűnt fog előidézni. Ugyanis tudjuk azt, hogy ebben az időszakban azért Jézusnak a testvérei hát szinte megbotránkoztak, vagy úgy cinikusan viszonyultak hozzá, és mondták, hogy te is menj föl az ünnepre, hogy ismertesd meg magad. János evangéliuma foglalkozik ezzel. Ismertesd meg már végre magad, hogy te vagy a messiás. Végre mi is szeretnénk elhinni, hogy végre te vagy, mert mi se hisszük, de ismertesd meg magad. Olyan cinikusan viszonyulnak hozzá, és azt látjuk, hogy az Úr fölülírja ezeket a testi vérségi kapcsolatokat. És döbbenetes az, hogy amikor az Úr Jézus Krisztus az ő édesanyját Jánosra bízza, egy másik fordítás van, így hangzik, futurumban van, és úgy hangzik, hogy asszony, íme ő lesz a te fiad. És íme ő lesz a te anyád. Hát testvéreim, ez egy nagyon sok mindenre okot adó magyarázat lehet, mert tudjuk, hogy van olyan egyház, a katolikus egyház, ahol azt mondják, hogy ez az igehely az egyik legerősebb bizonyítéka annak, hogy Mária tulajdonképpen az egyháznak az anyja. az egyház anyja. Ő lesz minden hívőnek az anyja. Tessék, még Jézus is a kereszten megmondta, hogy ő lesz minden hívőnek az anyja. Ő hozzá kell folyamodni, ő az egyház anyja. És testvéreim, ez nagyon félrevezető, mert hogyha ebbe az igeszakaszban még valahogy bele is tudnánk ezt magyarázni, azért a későbbiekben valahogy Péternél, meg Pálnál, meg a többieknél, az apostolok cselekedeteiben nem nagyon hivatkoznak ilyesmire, hogy Máriára így kellene tekinteni. Viszont azt látjuk, hogy Mária hűséges volt, és ott volt valóban a tanítványokkal a Szentlélek kitöltetésénél, az imádkozásnál, és nem maradt el, mert hitte azt, hogy azt, amit Jézus Krisztus elvégzett, bár lehet, hogy tör járja át, és lehet, hogy a vérségi kapcsolat megszűnik, és őt 33 évesen hát elveszíti testileg, viszont be kell tagozódnia szellemileg Jézus Krisztus alá. És testvéreim, ezt nagyon nehéz megélni idősebb korban. Bár túl sok idős talán nincs a gyülekezetünkben, de mégis érdekes ezt látni, hogy talán a szülőknek olykor a gyermekeik alá nagyon nehéz úgy betagozódni, hogy elfogadni azt a véleményt, elfogadni azt, hogy ő is felnőtt, őt is vezetheti az Isten, ő is cselekedhet úgy, hogy talán nem értek vele egyet. Nem értek vele egyet. Az Úr Jézus Krisztust azért próbálta megvédeni Mária is. Volt egy olyan szakasz, amikor egyszer hazament, Márk 3:20-ban, azután hazament és ismét összegyűlt a sokaság, úgyhogy ők még enni sem tudtak emiatt. Ekkor ezt meghallották rokonai, oda mentek, hogy megfogják őt, mivel azt mondták, megzavarodott. Nem a rokonai mondták, hogy megzavarodott, hanem Jézusról mondták, hogy megzavarodott, és segíteni akartak az ő rokonai. És az Úr Jézus Krisztus tól látjuk azt, hogy Mária mindig betagozódni akart, és megértette, hogy betagozódnia kell az ő gyermeke alá. És olyan döbbenetes az, ugye egy másik hivatkozás, ami miatt én úgy gondolom, hogy az Úr Jézus Krisztusnak nem csak unokatestvérei, hanem valóban testvérei voltak, ugyanis nagyon érdekes, hogy az a szó, ami jelzi az előző igeszakaszból, amit felolvastam, hogy testvérei a négy fiú testvér, meg a minimum kettő lány testvér, mert azt mondja, hogy a húgai is nem itt vannak-e közöttünk, tehát azért legalább heten voltak testvérek. Ott az unokatestvérnek is lehetne fordítani, viszont a Bibliában azt látjuk, hogy és későbbiekben is Jézus testvérének mondja Pál apostol, hogy megjelent az ő testvérének, Jakabnak, és tudjuk, hogy a Jakab meg a Júdás levele Jézus testvérei írták, de amikor az Úr Jézus Krisztus, hogyha egy kellett volna, akkor azt látjuk, hogy amikor elmentek 12 évesen, akkor nem valószínű, hogy a rokonságra bízták volna, hanem mint a szemefényüket, minden percüket vele akarták volna tölteni, valószínű, hogy azért bízták a rokonságra egy napig, mert a többi kisebbekkel kellett foglalkozniuk, és ahogy mi is most egy kicsit szétrebbentettük a családot a rokonsághoz, meg azokhoz, akik úgy gondoltuk, hogy jó helyen lesznek, így merték megtenni Máriáék is. Az Úr Jézus Krisztus azt akarja, hogy a vérségi kapcsolataink ne a szellemiek kárára lazuljanak, hanem azt akarja, hogy a mi vérségi kapcsolataink maradjanak erősek, a szellemiek viszont legyenek erősebbek. Miért mondja ezt az Úr Jézus Krisztus? Azért, mert azt mondja, hogy az Úr Jézus sokszor megbotránkoztathatta volna az édesanyját, hogyha nem jól viszonyul hozzá. Emlékszünk egyszer, amikor azt mondja, amikor elmentek a rokonai, és ott kint várták, hogy majd ő kijön, ünnepélyesen meghajol, megpusztítja mindet, megöleli, és hogy elismeri, hogy mégiscsak ők a rokonai, akkor üzentek neki, hogy itt van anyád és a te testvéreid, és mit mondott? Kik az én anyám? Kik az én fitestvérem? Ki az én nőtestvérem? Aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Magyarul, ti már jobban az anyám és az én testvéreim vagytok, mert ti hallgattok engem. Ők csak most jönnek, mert talán üdvözölni akarnak, meg talán meg akarják kérdezni, hogy hogy vagy, de nem hallgatnak engem, és nem kezdik el cselekedni az én mennyei atyám akaratát. És még tovább megy testvérem az Úr Jézus, mert azt mondja, hogy aki meg nem gyűlöli az ő anyját, apját, fitestvérét, nőtestvérét, férjét, gyermekét. És még akkor is, hogyha azért, mivel ugye tanultunk valamennyi Hébert meg Arámit, és tudjuk, hogy tulajdonképpen a kettő nem arról van szó, hogy gyűlölnöm kell az édesanyámot, gyűlölnöm kell a feleségemet meg a gyermekemet, hanem azt jelenti, hogy ha nem szereti jobban az ő Istenét, hanem minden mást jobban szeret, ugyanis a Héberben nincs középfok, nincs ilyen jobb, jó, jobb, legjobb, hanem az van, hogy szereti, vagy nem szereti. És ha nem szereti, azt jelenti, hogy kevésbé szereti. Így értetjük meg, amikor azt mondja az ige, hogy Jákobot szerettem, és úgy gyűlöltem. Az Úr nem gyűlöl senkit, a fáraót se gyűlölte, mentő szeretettel viszonyult hozzá. Megpróbálta Ézsaut is mindig jóra bírni, beszélgettünk erről, hogy milyen érdekes, hogy 400 férfivel indul el Jákobhoz, és miért kellett a 400 férfi, hogyha utána megöleli? Hát valahogy olyan érthetetlen, hogy elindul 400 férfivel, és mondja neki, hogy hát már úton van, és mégis amikor odaér, akkor nem az erejét akarja kifejteni és lekaszabolni az egész nemzetséget, meg a dinasztiát, hanem megöleli. Valamit cselekedett az Isten Ézsauban is, de mégis talán Ézsau nem tudta az ő teljes életét odaszállni. Nem gyűlöl bennünket az Isten, szeret mindannyiunkat, várja, hogy az ő szeretetére adjunk valamilyen választ. Viszont, hogyha mi jobban szeretjük a szüleinket, vagy, mint ahogy az igében mondja, hogy hagyd temessem el anyámat, hagyd temessem el apámat, majd, hogyha a kötelezettségeimet elvégeztem a családom felé, én olyan szolgáló lelkű leszek, hogy rám se fogtok ismerni. Hát testvéreim, nem. Nem ezt mondja az ige. Azt mondja, hogy szeresd, sőt, tiszteld a te apádat és anyádat, de nem teheted meg, hogy jobban szereted, jobban tiszteled, mint a te uradat, Jézus Krisztust. Tehát Jézus ezt mondja, és így viszonyul hozzá, és lehet, hogy Máriának eleinte nem eshetett jól, de talán már a 12 éves korban is rájött, hogy tényleg, ő neki az Istennel kell foglalkozni. Nekem az atyám dolgaiban kell foglalatoskodnom. Hát testvéreim, én vágyom azt az időt, amikor az én gyermekeim fontosabbnak tartják az ige olvasását, mint esetleg a közös ebédben való együttlétet. Nem biztatom őket erre, hogy csak akkor, mert azért az is gyanús lenne, hogy mindig csak akkor akarnak igét olvasni, amikor velünk kellene tölteniük az idejüket, az egy kicsit átlátszó lenne talán, de vágyok erre az időszakra, hogy tapasztaljam a gyermekeimből, hogy amikor talán jó lenne egy kicsit az együtt töltött idő, meg az együtt szeretésének az ideje, akkor ők azt mondják, hogy jó, tudom, hogy így szoktuk, de most még ma talán nem olvastam igét, vagy most van az imádkozás időm, vagy most valakiért kellene imádkoznom. Vágyok erre az időre. Ez az idő általában azért az a tapasztalat családos apukásnak, anyukáknak, hogy nem a fürdetés idején van, meg nem az étkeztetés idején, hogy annyira szentek vagyunk, hogy még a gyerekeinknek se adunk enni, mert annyira követjük a mi Urunkat. Legtöbbször nem ekkor van, hanem azt tapasztaljuk, hogy vagy az éjszakai óra, vagy a hajnali óra, vagy éppen akkor, amikor nincsenek ott, és úgy gondolom, hogy meg lehet találni ezeket az időket. Adja az Úr, hogy olyan emberek legyünk, akik fölül értékeljük a mi kapcsolatainkat. És azt látjuk, hogy Jézus Jánosra bízza az édesanyját. Ugye elgondolkodtam rajta, hogy kit tudna rám bízni az Úr Jézus? Akit talán naponta, vagy két naponta, vagy három naponta fölhívok, meglátogatok, az élete részévé válok, mert rám akarja bízni. Beszélgettünk itt a férfi órán is, meg péntek este is imádkozás előtt, hogy vannak olyan emberek a gyülekezetünk környezetében, akiket ránk bízhatna az Úr. Aztán persze vannak olyanok is, akiknél azt tapasztaljuk, hogy hát igen közel, vagy talán éppen a közepébe vannak a moslékos vájónak. Nem biztos, hogy akkor kell nekünk utánuk menni, amikor ott a tivornyázásban még egyelőre jól is érzik magukat. Viszont az biztos, hogy az Úr akar embereket ránk bízni. Akar ránk bízni. Jánosra bízott egy Máriát. Bízhatta volna valaki másra is. Miért Jánosra bízta? Testvéreim, mert ő volt ott. Mellette. Azokra bíz az Úr Jézus valakit, akik ott vannak körülötte. Akik ott vannak mellette, akik nincsenek mellette, azokra nem bíz. Azokra rábízza saját magukat, hogy tessék, süljetek meg a zsírotokban. Olyan jó az, amikor látjuk azt, hogy emberekre rábíz egy másik embert az Úr Jézus Krisztus. Nincs emberem. Testvéreim, legyünk emberei azoknak, akiknek ott van a vágy, hogy emberre lenne szükségük. Emberre, hogy minél közelebb maradjonak Jézushoz. Mert Jánosra azért bízhatta Máriát, hogy Mária közel maradjon Jézushoz. Hogy úgy maradjon közel, mint a megváltójához. Ne csupán úgy, mint a fiához, hanem mint a megváltójához. És testvéreim, az Úr fölértékeli ezáltal a vérségi kapcsolatainkat is záradékul. Föl fogja értékelni. Most már nem úgy tekintünk rá, mint az én véremre, hanem úgy tekintünk rá, mint arra, mint akinek, akiért a Jézus vére folyt. Hogyha egy hívő, hogyha megtér valaki egy hitetlen családban, akkor most már nem úgy tekint a rokonságára, mint akik felé kötelezettsége van ellátni, talán étkeztetni, vagy ruháztatni, vagy hasonló szükségleteket kirendelni, meghozni, hanem úgy, mint akinek most már Jézusra van szükségük. És testvéreim, olyan jó, hogy megváltoztatja ezeket a kapcsolatokat is most már. Úgy kezd el cselekedni, hogy ez a fő motiváló erő. Hogyan tudom Jézust bemutatni nekik? Hogyan tudom közelebb vinni Jézushoz? Máriát azért bízza Jézus Jánosra, mert János mindig Jézus közelébe van, vagy akar lenni. Adja az Úr, hogy bízza ránk így embereket. Adja az Úr, hogy Jézus közelébe akarjunk lenni, és adja az Úr, hogy sok olyan Mária, vagy sok olyan ember legyen ránk bízva, akit még inkább a lelki vezettetés által Jézus közelében tudunk. Amen.